Gyűjtő. Kulturális ajánló és befektetési magazin a Trend FM műsorán. A műsorvezető Gereben Kata.
Üdvözlöm a kedves hallgatókat! A Gyűjtő mai adásában egy teljesen internacionális beszélgetést fogunk lebonyolítani. Budapest és New York kapcsolódott be a beszélgetésbe Skype-on. Ez az előnye itt a COVID rendelkezéseknek, hogy ilyen könnyen kapcsolatba léphettünk Tamással, Panovics Tamással New Yorkból, aki a Postmaster Gallery vezetője, és most udvariatlan voltam, mert hogy Kucsora Mártát kellett volna először bemutatnom, aki a másik beszélgető partnerem, és ő pedig kortárs képzőművész, festőművész, és azért ez a hármas kapcsolódás, mert Mártinak kiállítása nyílt márciusban New Yorkban, a Postmaster Gallery-ben, és még egy pici ideig látható, és akkor most úgy döntöttünk, hogy megbeszéljük ezt, hogy erre hogy került sor, erre a kiállításra, hogy ismerkedtetek meg, és egyáltalán Tamás hogyan választotta ki Mártát, ha jól tudom, mint első magyar művészt, aki ott bemutatkozik a galériában New Yorkban, de ez most nagyon sok kérdés így egyszerre. Először Tamást kérdezem, hogy hogy találkoztatok? Vagy hát kettőtöket kérdezlek, hogy hogy találkoztatok először, és hogy jött a kiállítás ötlete?
Hát ezt jobb, hogyha Márta mondja el, mert én koros ember vagyok. Néha nem dolgokra pontosan.
De itt több mint 10 évről beszélünk.
Mondtam a te verziódat, és aztán majd én elmondom az enyémet.
Hát én arra emlékszem, hogy én kint tanultam a Montclair State University-n 2005-2006-ban. És akkor találkoztunk. Vagyis hát én látogattam a Postmasters galériát, és szerintem ott elég gyorsan kiderült, hogy milyen nyelven beszélünk, és akkor így én így emlékszem, hogy innen ismerlek először.
Igen. Akkor nem nagyon különbözik a memóriánk, én csak nem emlékeztem egyáltalán, hogy melyik képe, de már régen, hogy megjelentél egyszer itt, és akkor én nem tudom, hogy hát egy bátor lány voltál mindig, úgyhogy szerintem
mert hogy Tamás olyan félelmetes, de hát ez nem csoda, mert 37 éve működik a galériája New Yorkban, hogyha jól tudom, a feleségeddel alapítottátok, Magdalena Seven-nal, és hát azóta azért az egyik legnagyobb presztízsű New York-i galériáról beszélünk, és akárhova kattingatok az interneten, mindig belétek ütközöm, és hát eléggé komoly recenziók vannak a galéria kiállításáról, működéséről, illetve a ti szerepetekről a kortárs művészeti széna, New York-i vagy nemzetközi kortárs művészeti világ alakításában?
Hát ez nem tudom, hogy ez a túlélésnek a dicsősége, vagy minek, de nem. Hát, tulajdonképpen mi még egy ilyen régi módi. Szóval amikor ma egy fiatalabb nemzedék galériáról beszél, akkor egész más tért az alatt, mint amit mi annak idején elkezdtük, és tulajdonképpen egy bizonyos értelemben mai napig is folytatunk. Amikor mind a ketten Kelet-Európából jöttük, én 8 évig tanultam és éltem Lengyelországba, ott jártam művészeti főiskolára, politikai okokból, úgyhogy mind a ketten úgy jöttünk ide az előnyével és hátrányával egy kelet-európai embernek, hogy pénz nem volt, de nagyon jó iskolázottságunk volt, mert hát alapvetően ott az alapképzés, középképzés, és aztán az egyetem az nagyon jó volt mindig. Viszont pénz nem volt, és túl kellett élni a dolgokat. Úgyhogy valószínűleg ez a háttere annak, hogy most is itt vagyunk, hogy mi másképp láttuk ezt a túlélést is, és a másik, hogy mi egy galéria. Nekünk az volt az érdekes, hogy belekapcsolódjunk pontosan, ahogy mondod, a kultúrába is egy része legyünk, és hát ez ugye annyiban lehet talán más, hogy a művészeti élet itt mindig is óriási volt New Yorkban. Itt mindig is több százezer művész él itt a New Yorkban és New York környékén. Rengeteg galéria van, még most is, éppen most néztem, hogy még meglepetésemre, még mindig több mint 1000 galéria van, valami 1500 galéria. Úgyhogy a beszélgetés az egy ilyen nagyon tömött terembe folyik. és hát mindenkinek meg kell találni a saját hangját, mert különben elveszik a hanga a sűrűségben.
Hát ez biztos, hogy elég nagy a különbség, azt hiszem, ezt mondjuk te is, meg Márt is biztos megerősíti a New York-i galériá szcéna és a budapesti vagy a magyarországi között, mert csak nagyságrendi szempontból is említed itt ezt az 1500 galériát, hát hogyha itt mondjuk 15-öt össze tudunk számolni, akkor az is nagyon-nagyon sok szerintem, de hát ugye ugyanez a különbség van aránypárban a vásárlók, a közönség részéről, a gyűjtők részéről, szóval egy összehasonlíthatatlanul hatalmasabb piac a New York-i, meg hát teljesen nemzetközi, és ez tükrözi a galéria profilja is, azok a művészek, akiket ott kiállítotok, illetve akiket képviseltek. És ahogy így végignézegettem, alapjába véve inkább konceptuális művészekkel foglalkoztok, illetve mint hogyha túlnyomó többségében ők lennének, és sokkal kevésbé absztrakt művészettel, és akkor hip-hop becsöppent Márti ezzel az absztrakt anyagával, gigantikus méretű festményeivel. Hogyan döntöttétek el, hogy akkor Márti? És akkor ezt jól tudom el, hogy Márti az első magyar festő, akit képviseltek, vagy akinek kiállítást rendeztek.
Hát én csak az előzőhöz azt akartam hozzáadni, hogy amikor mi elkezdtük, akkor az úgynevezett piac, az tulajdonképpen nem létezett, és vagy pedig nagyon-nagyon éppen ilyen csirázó méretekben, úgyhogy inkább ez az volt, hogy annyi művész jött New Yorkba az egész világból, hogy az a fermentáció és az a kompetíció, ami nem pénzben, hanem ideákban és produkcióban működött, hogy az volt a vezető erejének. Mindegy. A lényeg az, hogy a Márta, hát először is hát látod, hogy milyen hosszú ideje ismerjük egymást, és hát a galéria az nem csak avval foglalkozik, hogy kiválasztunk valakit, és akkor kiállítjuk, hanem tulajdonképpen mi többnyire képviselünk művészeket, úgyhogy hosszú távon gondolkozunk, és hosszú ideig együttműködünk, és ez egy ilyen dinamikus folyamat a művész és a galéria között. Ez vonatkozik a kapcsolatokra is, hogy nem csak azokkal vannak kapcsolataink, akikkel kvázi most dolgozunk, hanem sokszor nagyon sok művésszel sok éves kapcsolatunk van, vagy azért, mert az érdekel, hogy mondjam, intellektuálisan érdekes emberek, vagy a művészetük érdekes, de nem feltétlenül, vagy nem feltétlenül illeszkedik bele a mi magunk által elképzelt programunkba, vagy pedig más galériákba dolgoznak, vagy pedig figyeljük egymást. És úgyhogy ez egy ilyen, lehet egy nagyon hosszú folyamat, de lehet az is, hogy két hónapon belül valakivel találkozunk, vagy meglátjuk a munkáját, és pont beleilleszkedik valahogy a gondolkozásunkba, és úgy kerül. Hát a Mártával, látod már, 6 éves, vagy hány éve, hány volt az?
16.
Öt éve ismerjük egymást, és én ugyan nem járok sokat vissza Magyarországra, mondjuk egy évbe, másfél évbe egyszer, de minden egyes alkalommal meglátogattam, és annak ellenére, hogy pontosan ez az abstrakció, ez nem, hát ezt sem mondhatnám, mert azért a legrégebbi művészünk az is egy geometrikus abstrakció, és posztmodern művész, aki most már 75 éves, de az legelejétől a galériának dolgozunk vele, úgyhogy nálunk ez a választás az nem stílusba jön, és nem, szóval nincs egy ilyen esztétikai kritéria, hanem inkább, ahogy mondtad, tulajdonképpen koncepciók érdekelnek, és mindig is a jelenkor kontextusa az nagyon fontos. Szóval mi, amikor nézünk valamire, akkor az első kérdés az, meg lehetett volna csinálni ezt máskor is. Mm. És hogy ez hogy illeszkedik bele a szituációba. És hát a Márta esetében azt hiszem inkább ez a döntő aspektus az volt, hogy ugye az egész világ hirtelen megváltozott egy másfél éve, És hát ez a bizonytalanság, és ezek az óriási erők, amik átvették a témát, ezek ugye teljesen absztrakt dolgok, nem emberi léptékűek, és ugye csak kérdések merülnek föl, sokszor egzisztenciális, és hát ezt az abstrakció tulajdonképpen sokkal jobban kifejezi.
Akkor ha már így a Márti képéről beszélünk, ugye azért rádió, hiába látjuk mi egymást, és hiába ismerjük és szeretjük Márti képeit. Márti, egy picit a te szavaiddal hallanám a képeket, az, hogy hogyan az alkotói folyamatot, az, hogy miért választod ezeket a hatalmas, gigantikus méreteket. Itt már van olyan kép, ami közel 4 méter, ahogy néztem. Ezt szállítani se lehetett túl egyszerű. De először inkább egy picit arról, hogy az alkotás folyamatáról, és hogy milyen vizuális irányt képviselnek ezek az alkotások.
Én abstrakciónak tekintem őket, ecsetmentes festészet igazából, hogyha akarunk egy ilyen 20. századi terminust használni. Híg festékekkel, különböző adalékanyagokkal hozok létre különböző formációkat. Nincsen ábrázolás, kifejezés, cél e mögött, hanem inkább egy ilyen absztrakt játék a vászon felületén, amiben elég nagy szerepet kap a véletlen. És egy kicsit a játéka ennek a tervezhetőségnek és a kiszámíthatatlanságnak. Sokszor úgy veszek részt a munka folyamatban, legalábbis egy bizonyos részében, mint megfigyelő. A véletleneket próbálom a kép előnyére integrálni a festménybe, és a méret növekedés pedig egy ilyen tudatos dolog. Igazából mik azok a méretek, amik feszegetik az én határaimat, tehát hogy teljes testfelülettel hogyan tudok dolgozni, és mi az a méret, amit még egyedül meg tudok valósítani, mi az a felület. Úgyhogy most ezek voltak a legnagyobb felületek eddig, amik most ki vannak állítva.
Mekkorák ezek pontosan?
240x400, tehát a 4 métert azt egészen pontosan mondtad, és ez is volt az a méret, ami most egyben így feszítve szállítható. Uh-huh. Minden további méretet pedig majd logisztikai lesz.
Darabokra.
Őrzavar belőle, hogy hogyan uh-huh. szállítható, de itt nem szeretnék itt megállni, tehát hogy ez egy olyan folyamat, hogy ezek nem olyan óriási vásznak, tehát azért egy reneszánsz kép azért ezeken bőven túlmutat, akár egy Csontvári, akár egy Munkácsi, pedig simán elmegy, úgyhogy meglátjuk, hogy meddig lehet elmenni. Segédlettel különben nyilván akár meddig el lehet menni, de valahogy kontrollálni kell a vászonnak minden szegmensét, a közepét is el kell valahogy érni.
Az előbb a szállítási nehézségekről beszéltél, de mondjuk ez a legkisebb probléma, meg nem is probléma, amikor az embert egy kínai múzeum hívja meg, vagy kínai múzeum vásárolt tőle képeket, ugye, tehát itt nem csak Amerikába kellett szállítanod idén, hanem ilyen sikereid is voltak ebben a furcsa előző 2020-as évben, hogy egy kínai múzeum megkeresett, és képeket rendelt tőled, illetve vásárolt tőled, akkor közben egy könyvet is kiadott Maklári Kálmán. Úgyhogy hát eléggé sűrű évet tudhatsz magad után, és ez még itt folytatódik 2021-ben is, ahogy elnézem.
Igen, abszolút sűrű év volt, és minden szempontból pozitív, és tényleg ez a, igazából decemberben beszéltük meg ezt a New York-i kiállítást, amikor Tamás legutóbb itthon volt, és ez már mind ezután jött, tehát a kínai múzeumi...
Akkor csak sűrű pár hónapról van szó.
De hogy folyamatosan sűrű, mert ugye ez már a habatortán jó értelemben, hogy így megkoronázta az elmúlt évet azt, hogy mi decemberben megbeszéltük ezt a New York-i kiállítást. Tehát, hogy bármennyire is régen ismerem a Tamást, és ha jól számolom, ez egy ilyen 16 éve lehetett, mikor találkoztunk, 2005-2006. Igazából soha nem beszélgettünk ilyesmiről. Tehát én az emlékeim szerint nem volt ennyire nem ilyen jellegű barátságunk. Én azért mindig óvatos voltam, tehát én akkor egy diák voltam kín, ő meg egy menő galerista, tehát akkor már 20 éves volt a Postmasters, egy nagyon komoly konceptuális programsorozattal, tényleg oda bemenni a galériába, hát mindig egy kihívás volt, meg mindig egy érdekesség. Tehát ott mindig valami eszement dolog volt, már jó értelembe vett valami nagy koncepció, nagyon bátor az ő programjuk, ahogy én követtem az évek alatt. És az, hogy a Tamás jött Budapestre, és megittünk egy kávét, eljött a műterembe, megnézte a mi programjainkat a Budapest Art Factory-be. Szóval igazából őt kellene megkérdezni, hogy ez hogy vezetett ide, de nekem tényleg egy ilyen csodaérzés volt, hogy ez egy fantasztikus lehetőség. Egy ilyen múltú és programú galériához csatlakozni és bemutatkozni. Ez egy, tehát hogy össze nem lehet hasonlítani azt a jelenlétet, ami történik egy rendkívül jól pozícionált európai galériában, meg mi történik New Yorkban. Mert valahogy mindig is New York volt ennek a kortárs művészeti szénának a legnagyobb központja. Uh-huh. Tehát tényleg, ahogy most nézzük, hogy kik látogatják a kiállítást, kik jelennek meg, én csak itthonról követem, mégis egy ilyen fantasztikus dolog. Hát ide Budapesten nem szétál be a New York Times-nak a fő kritikusa egy kiállításra, mert ugye nem itt lakik, nem lenne olyan egyszerű neki megnézni egy kiállítást. És akkor ez ott mehettem be, pedig megtörténik.
Akkor ezek szerint a vírushelyzet, meg ez a bezártság ezt nem akadályozza, és a gyűjtők eljutnak, meg a kritikusok eljutnak Tamásra a galériába megnézni a kiállítást.
Igen, hát ez állandóan változik, és hát, szóval azt akartam csak mondani, hogy mi szerencsések voltunk, mert tulajdonképpen júniustól kezdve mindig voltak kiállítások, és mivel, hogy nincs hova menni, máshova, úgyhogy nagy közönség volt mindig, és jöttek az emberek. De a lényeg az, hogy egy kicsit vissza akartam térni a dologra, mert ugye a mi szerepünk az, hogy szóval a lényeg az, hogy amit egy galéria csinál, az, hogy tulajdonképpen a közönségnek tolmácsolja, és a közönség és a művész között egy hidat épít, vagy fogalmaz, és hát ugye ahogy a Márta beszélt a saját művészetéről, hát látod, én kezdettől kezdve egy kicsit másképp látom, és másképp értelmezem a kifelé, és ő is tulajdonképpen, mert hogyha megnézed például az Instagramon fölrakja a képeit, ott mindig van egy idézet az elődöktől és absztrakt művészektől, és azok valószínűleg különböző síkon befolyásolják is az ő művészetét.
Egy kérdésem lenne, egy praktikus, már csak nagyon kevés időnk van, de erre nagyon kíváncsi vagyok, hogy Tamás, te hogy látod azt, hogy itt hirtelen megjelenik a galériádba egy magyar lány, egy magyar festő.
Igen.
Akinek korábban mondjuk nem volt hangsúlyos nemzetközi, nyilván voltak kiállításai Mártinak külföldön, de mondjuk Amerikában nem. Hogyan tudod elképzelni egy magyar festő karrierjének építését, vagy azt, hogy ez így jól működjön egy New York-i galériában manapság?
Ez egy hosszú folyamat volt, ami minden nemzetközi vétett, de az utolsó időkben ez a járvány miatt rengeteg dolog áttevődött ugye az internetre, és hát az nem ismer határt, vagy helyet, vagy bármit, úgyhogy ez a fajta mentalitás, és ez a fajta szemlélet, hogy ki honnan van, és hogy van, az nagyon megváltozott. Ugyan egy pár éve ugye volt egy ilyen nagyon internacionális folyamat, hogy mindenki tulajdonképpen teljesen mindegy, hogy honnan volt, de ők, mit tudom én, a világ négy legfontosabb iskolájába jártak, és akkor az a karrierjüket kinyomta. De hát ez most megváltozott egy kicsit szerintem, mert az emberek autentikusan többfajta, hát így tudom csak mondani magyarul, hogy hangot akarnak hallani, és ezért szerintem a határok azok teljesen eltűntek. Szóval az, hogy ő magyar, az nem exotikum, az teljesen végül is Európa, közép-európai ország, ugye? Úgyhogy ezeknek nincsen olyan nagy jelentősége ma már, és azon kívül például az, hogy ő nő, annak sincs egy, annak is tulajdonképpen egy, az is egy elfogadott jelenség. Ugye azelőtt a műképzőművészetnek a felső rétege az mindig férfiakból tevődött össze, És ezek a dolgok, ezek elmosódnak, és különösen a mi szemszögünkből ez teljesen független, úgyhogy ezt nem érzem semmiféle, hogy mondjam, teljesítménynek.
Akkor ez egy jó zárószó, mert sajnos a műsoridőnk lejárt, és hát ennek a különleges beszélgetésnek itt internacionális jelleggel New York-Budapest között Banovics Tamással, aki a Postmasters Galéria tulajdonosa, alapítója New Yorkban, illetve Kucsora Mártának, aki kortárs magyar képzőművész. Velük beszélgettünk Márta kiállításáról, ami még egy rövid ideig látható New Yorkban, amit hát sajnos így nehéz most látogatni külföldről, vagy innen Magyarországról, de reméljük, hogy nem ez volt az utolsó, és akkor majd megint beszélgetünk, és akkor lehet, hogy élőbe is megnézi majd egy-két hallgató. Köszönöm szépen a beszélgetést, a hallgatóknak pedig a figyelmet, az adást pedig ismételjük vasárnap ugyanebben az időben, a mikrofonnál Gereben Kata volt.
Gyűjtő című magazinunkat hallották. Az adás visszahallgatható honlapunkon a www.trendfm.hu-n.